happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjad velem együtt, hogy hiszem, hogy az Isten elküldte az ő egyszülött fiát, mert úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta oda érette, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Én hiszek Jézusban, hiszem, hogy ő a Mesiás, az élő Istennek a fia, aki halott volt, de harmadik napon föltámadott a halálból, és felültetett az atyának a jobbjára, és megkoronáztatott dicsőséggel és tisztességgel, és Isten úrrá tette a kezei munkája fölött. Ő az Úr, az Atya Isten dicsőségére. És hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus, a királyok királya, uraknak az ura, ő az alfa és az omega, kezdet és a vég, első és az utolsó, és az ő kezébe van a halálnak és a pokolnak a kulcsa, mert legyőzte a föltámadás által a halálnak a gonosz angyalát, pokolnak az angyalát, és az urát, a sátánt is, és mindezeket lefegyverezte, és lábai alá vetette. És hiszem azt, hogy övé minden hatalom, a mennyben és a földön. És hiszem, hogy aki hisz ő benne, befogadta őt, azonosult vele az ő halálával, eltemetkezésével, föltámadásával, az fölszabadult a bűn uralma alól. És a mai napon is, mivel hiszek Jézusban, ezért veszek erőt, és veszek hatalmat, hogy ellenálljak az ördögnek, mert hiszem azt, hogy Jézus Krisztus olyan hatalmat adott, amely kigyókon, skorpiókon taposásra tesz alkalmassá képessé, és semmi nem ártott nekem a Jézus nevében. Amen.
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Nehémiás könyve. Első rész. Nehémiásnak, Hakaljá fiának az elbeszélése. A 20. esztendőben, Kiszlév hónapban történt, amikor én, Nehémiás Súsán városában éltem. Hanáni, az egyik rokonom érkezett hozzám, néhány más férfival együtt Júdeából. Kérdeztem tőlük, hogyan vannak a számüzetésből hazatért júdaiak, és érdeklődtem Jeruzsálem felől. Elmondták, hogy az a maradék nép, amely korábban már hazatért, nagy nyomorban és gyalázatban él Júdeában, mert Jeruzsálem falai romokban hevernek, kapuit pedig tűz pusztította el. Ezt hallva nagyon elszomorodtam, napokon át ki sem mozdultam, csak sírtam, böjtöltem és imádkoztam. Könyörögtem Istenhez, aki a mennyben lakik. Örökké való Isten, aki a mennyben vagy, hatalmas és rettenetes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged és engedelmeskednek parancsaidnak. Kérlek, hallgass meg és tekints rám! Hallgass meg szolgád könyörgését! Hallgass meg, amint éjjel-nappal imádkozom Izrael népéért, szolgáidért! Igen, örökké való, vétkeztünk ellened, én és Izrael egész népe! Bűnös vagyok én is, apám családja is. Mindannyian bűnösök vagyunk. Bűnt bűnre halmoztunk, mert nem engedelmeskedtünk parancsaidnak, rendelkezéseidnek és törvényeidnek, amelyeket szolgád Mózes által adtál. Kérlek, emlékezz ígéretedre, amelyet szolgádnak Mózesnek mondtál. Ha vétkeztek és hűtlenek lesztek, szétszórlak benneteket az idegen népek közé. De ha visszatértek hozzám, ha engedelmeskedtek parancsaimnak, és azok szerint éltek, akkor ismét összegyűjtelek és beviszlek benneteket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy nevem ott lakozzon. Bizony, ha a föld legtávolabbi szélére szóródtok szét, még onnan is összegyűjtelek benneteket. Ezek a te szolgáid, és ez a te néped, örökkévaló, akiket megszabadítottál, megőriztél erős karoddal és hatalmas erőddel. Kérlek, hallgass meg szolgád könyörgését. Add meg szolgáid imádságát, akik gyönyörségüket lelik abban, hogy tisztelhetnek és félhetnek téged. Örökkévaló, kérlek, segíts meg engem ma, és fordítsd hozzám a király szívét, amikor segítséget kérek tőle. Én ugyanis a király szolgája voltam, a pohárnoka. Második rész. Történt pedig Artasasta király uralkodásának 20. évében, Nisan hónapban, hogy tisztségem szerint éppen felszolgáltam a bort a királynak, amikor megszólított.
Csak nem vagy beteg? Miért ilyen szomorú az arcod? Biztosan valami nyomja a lelkedet.
Korábban még sohasem voltam szomorú a király jelenlétében, ezért nagyon megijedtem. Majd ezt feleltem.
Uram, királyom, örökké élj! Hogy ne lennék szomorú, amikor a város, ahol őseim nyugszanak, romokban hever, és kapuit tűz égette meg?
Mit kívánsz? Kérdezte a király. Mielőtt válaszoltam volna, imádkoztam Istenhez, aki a mennyben lakik. Majd ezt feleltem.
Ha jónak látja a király, és a szolgáját kedveli, akkor küldjön el engem Júdea tartományába, abba a városba, ahol őseim nyugszanak, hogy újjáépítsem a várost.
A király ekkor megkérdezte. A királyné ott ült mellette.
Mennyi időre van ehhez szükséged, és mikor térsz vissza?
Akkor megmondtam, mennyi időre szeretnék szabadságot kérni, a király pedig jóindulatúan elengedett. Majd tovább kértem őt.
Ha a király jónak látja, adjon a kezembe írott rendeleteket a folyón túli tartomány helytartóinak címezve,
hogy Júdeába menet szabadon átutazhassak a területükön. Egy másik hasonló ajánlólevélre is szükségem lenne, Aszáfnak, a királyi erdő gondviselőjének címezve, hogy utaljon ki elegendő gerendát az építéshez. Hiszen helyre kell állítanom a templomot körülvevő falat, a város falait és a kapukat, azon kívül magamnak is kell házat építenem. A király mindezt megígérte, mert Istenem keze nyugodott rajtam. Sőt, még kíséretet is rendelt mellém, tiszteket és lovas katonákat. Amikor megérkeztem a folyón túli tartomány helyitartóihoz, átadtam nekik a király leveleit. Amikor a Hóromból való Szamballat és Tóbiá, az ammoni tisztviselő meghallotta, hogy jött valaki, aki Izrael népének segíteni akar, mindketten nagyon felháborodtak és megharagudtak. Azután Jeruzsálembe értem, és 3 napra megpihentem. Éjjel felkeltem, és néhány emberem kíséretével elindultam, de senkinek sem szóltam arról, hogy mit akarok tenni Jeruzsálemért, és hogy Istenem mire indította a szívemet. Csak egy ló volt velünk, az, amelyiken lovagolni szoktam. Még sötét éjszaka volt, amikor kimentem a városból a völgykapunát, a sárkányforrás felé, azután a szemétkapuhoz. Gondosan megvizsgáltam, milyen állapotban van a városfala, és láttam, hogy romokban hever. Megnéztem a falon lévő kapuboltozatot is. A fából készült kapuk hiányoztak, mert elégtek. Azután a forráskaput néztem meg, és a királyi víztárolót. De itt már nem tudtam a lovammal tovább menni, olyan szűk volt a hely. Ezért gyalog mentem föl a völgyből, hogy megvizsgáljam a falakat. Majd visszamentem, és a völgykapun keresztül hazatértem. Ekkor még senki sem tudta, hogy hova mentem, és hogy mit tettem, még a vezetők sem. A júdeaiak, papok, vezetők, előkelők és a többiek közül, akik később a munkát végezték, senki sem sejtette, mire készülök, mert hallgattam róla. Azután összehívtam őket, és azt mondtam nekik.
Látjátok, milyen nyomorúságos a helyzetünk? Egész Jeruzsálem lakatlan romhalmaz, és a kapuit tűz pusztította el. Gyertek, fogjunk össze! És építsük újjá Jeruzsálem falait, hogy ne kelljen tovább viselnünk ezt a gyalázatot.
Azt is elmondtam nekik, hogy Istenem keze rajtam nyugszik, és hogy a király is támogat az építésben. Erre mind azt válaszolták.
Igen, fogjunk hozzá! Építsük fel a falakat!
Ezzel az erős elhatározással fogtunk hozzá a munkához. Amikor a Hóromból való Szamballat és Tóbiá, az ammoni tisztviselő, meg az arab Gesem meghallotta, hogy újjáépítjük a falakat, kigúnyoltak bennünket, és megvetéssel mondták.
Hogyan, mit építetek? Csak nem a király ellen akartok fellázadni.
Erre én így válaszoltam.
Mi a mennyben lakó Isten szolgái vagyunk, aki megsegít bennünket, hogy ezt a várost újjáépítsük. Nektek azonban semmi közötök ehhez. egyikőtök sem lakott itt soha, sem nem volt itt tulajdonotok, ezért emléketek sem marad Jeruzsálemben.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Téged, hogy nehogy depresszióba esél, hanem térjél meg, Jézus Krisztus fogadd el az életedbe, és abban a pillanatban Jézus Krisztus megszabadít az időnek a rabságából. És abban a pillanatban ezt a hiába valóságot az életeddel kapcsolatosan, mint állítást, kiúszhatod. Mert van az életednek értelme, az már megvan az örök élet. Tehát itt végigveszi Salamon az összes értelmes, amiért az emberek rajongnak. Vagyongyűjtés, szépség, hedonizmus, élvezeteknek a kiélése, színesíteni az életet nagy élményekkel, élvezetek, bölcsességkerese, jövőkutatás, konklúzió, hiába valóság. Minden formáját, amiért ma az emberek rajonganak, és odáig vannak, és várják a kitüntetéseket, Nobel-díjakat, Kossuth-díjakat, Széchenyi-díjakat, mit tudom én micsodákat. Tehát Salamon mindent megpróbált, verseket írt, költészetet írt, művészete foglalkozott, vagyongyűjtött, stb. Mindegyiket megnézett. Azt mondta Salamon, ha ez mind az időnek a rabságban van, az ember akkor is úgy végzi a földi életét, mint a kutya. Semmi nagy különbség nincs, ahogy a kutya befejezi a földi életét, meg az ember befejezi. Akkor mégis ugye ebben se tudod megnyugodni, Salamon, a végső konklúzió azért jó dolog, de ugye ezt kell követni, higgyétek el, a legbölcsebb, és higgyünk neki, és akkor következőt mondja Salamon. A dolog summája, mindezeket hallván az Isten féljed, és az ő parancsolataid megtartsad, mert ez az embernek a fő dolga.
Kis idő elteltével messze a magasban egy újabb gép retteget moraja zúgott fel. A lerombolt város felett körözött. És akkor egy bomba süvítése hallatszott. Ösztönösen, mint mindig, mindenki lebukott. A bomba közel csapódott be. Nagyon közel. Ám ahhoz nem elég közel, hogy megsebesítse a föld alatt rekedt embereket. Ahhoz viszont elég közel, hogy szétrobbantsa az összeolvadt acélajtókat. Amint elült a por, Robi pásztor és a gyülekezete előmászott az óvóhelyről a felettük füstölgő romok közé.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Ott állt 300 erős ember a lángokban álló város közepén, és hálát adott Istennek. Azon az éjjelen Robi vendégszobájában elmeséltem Róznak ezt a csodálatos történetet. Biztosra vettem, hogy üzenetet hordoz magában a szövetség problémáit illetően. Csak azt nem tudtam, mi ez az üzenet. Ahogyan azt sem értettem, miféle kapcsolat állhat fent a saját helyzetünk és Hál sátras összejövetelei között. Lenyűgöző élmény volt olyan összejöveteleken részt venni, ahol egyetlen szót sem értettünk, az arcokat viszont tanulmányozni tudtuk. Udvarias és kimért tekintetek, nehezebben megszólítható közönséggel úgy vélem soha nem találtuk szembe magunkat. Már éppen konstatáltam magamban, hogy semmi sem tudná megtörni ezt a német tartózkodó viselkedést, amikor, mint általában, egy gyógyulás megváltoztatott mindent. Egy teljesen süket férfi, akit az egész város jól ismert, visszanyerte a hallását. És hogy mi következett ezután? Nos, az emberek extázisba estek, sírtak, megölelték egymást, és a menny felé emelték a kezüket. Pontosan úgy, mint az örmény pünkösdiek. Én azonban egyre csak azon morfondíroztam, hogy miért küldött engem az Úr ide. Nem közreműködtem semmiben, és abban sem voltam biztos, hogy tanultam-e valamit. Róz mostanra kezdte elveszíteni a türelmét, és haza akart utazni a gyerekekhez. ám előtte mindenképpen valóra kellett válnia egy gyerekkori álmának. Mindig is vágyott arra, hogy lássa Velencét. És ki tudja, emlékeztettük egymást. Talán többé nem jövünk Európába. Így hát Olaszország felé folytattuk utunkat, ám ezúttal vonattal. Mennyire más volt az ablak előtt elvonuló táj a kaliforniai farmokhoz képest. Apró telkek öleltek körbe egy-egy régi parasztházat, miközben disznók, libák és csirkék mászkáltak az udvarban. Akár csak Caracalla, mondtam Rose-nak, mint azok a gazdaságok, amelyekről apám szokott mesélni. Németországban vásároltam egy fényképezőgépet, és a vonaton, annak ellenére, hogy 4 idegen nyelven is arra figyelmeztették az utasokat, hogy ne hajoljanak ki az ablakon, nos, én pontosan ezt tettem. A fülkénkben lehúztam az ablakot, és egészen a vállamig kihajoltam rajta, hogy kiváló fényképet tudjak készíteni. Ekkor égető fájdalom nyilalt a jobb szemembe. Gyorsan behúztam a fejemet, majdnem elejtve a fényképezőgépet. Rose! Rose segített leülni, majd elemelte az arcomtól a kezemet. Annyira remegett a szemem, hogy nem tudtam kinyitni. Rose óvatosan felhúzta a szemhéjat. Látom, úgy néz ki, mint egy apró kődarab, éppen a pupilla mellett. Rose elővette a zsebkendőjét, és megpróbálta vele kipiszkálni a fémdarabot. Ám az nagyon mélyen belefúródott a szemembe. Kínzó fájdalmat éreztem. Az arcomhoz nyomtam a zsebkendőt, hogy felitassam a patakzó könnyeimet. Még 1 óra volt Velencéig. Életem legszörnyűbb 1 órája. Az állomásról a romantikus gondolázás helyett motorcsónakkal a szállodához száguldottunk. A recepciós pult mögött álló férfi egy pillanat alatt megértette a szituációt. Néhány perccel később már az ágyon feküdtem kinyújtott lábakkal a szobánkban, miközben a szálloda orvos fölém hajolt. Felhúzta a szemhéjat, belevilágított a szemembe, majd felegyenesedett. Sajnálom, szinyóre, de nagyon súlyos a helyzet. A kődarab nagy és érdes. Ki tudja venni? Itt? Nem, szinyóre. Be kell mennünk a kórházba. Azonnal telefonálok. Miközben a számot tárcsázta, majd hadarva olaszul kezdett beszélni, Rose leült mellém, és megfogta a kezem. Démosz, mondta, imádkozzunk a szemedért. És bármennyire is meglepő, de a fájdalom és a magam ostobasága miatti bosszankodás közepette, ez volt az egyetlen dolog, amit elfelejtettem megtenni. Rose elkezdett hálát adni Istennek a Hamburgban látott csodás gyógyulásokért. Uram, köszönjük, hogy ugyanúgy jelen vagy ebben a szobában is, itt Olaszországban, mint ahogy jelen voltál abban a németországi sátorban. Jézus nevében kérünk téged, hogy vedd ki Démosz szeméből azt a szilánk darabot. Még imádkozott, amikor melegség kezdte átjárni a szememet. Rose, érzek valamit. Valami történik. Pislogtam néhányat, de nem éreztem semmit. Sem fájdalmat, sem irritációt. Rose, nézd meg a szememet. Rose fölém hajolt. Démosz, Démosz nincs ott. A kődarab eltűnt, mondta örömében zokogva. A kórház fogadja önt, tette le az orvos a telefont. A sürgősségi osztályra megyünk. Kivette a lámpáját a táskájából, és még egyszer a szemembe világított. Elengedte a szemhéjamat, és megvizsgálta a másik szememet. Majd ismét a jobbat nézte. Ez lehetetlen, mondta. A feleségem kérte Istent, hogy távolítsa el a szilánkot a szememből, magyaráztam neki. Ez lehetetlen, ismételte meg. Ez a darab nem jöhetett ki csak úgy magától. Nem is magától esett ki, doktor úr. Isten vette ki. Ön ezt nem érti. Sebhelynek kellene lennie a helyén. A szöveti részen egy repedésnek kellene lennie. Ott, ahol a szilángdarab behatolt. De nincs ott semmi. Semmi seb. Semmi sérülés. Az ajtó felé hátrált. Nem küldök számlát, szinyor. Lehetetlen, hogy ilyen megtörténjen. Róz és én vidáman töltöttük az időnket Olaszországban. De mégis. Mi köze volt mindennek a szövetséghez? Amikor július vége felé visszatértünk Los Angelesbe, még mindig nem láttam tisztán az előttünk lévő utat. Eljött az augusztus, majd a szeptember. Továbbra is megtartottuk a találkozókat a Clifton étteremben szombat délelőttönként, ugyanazzal a kis csoporttal, amelynek tagjai inkább a hozzám való lojalitás miatt jöttek el, gyanítottam, mint sem valami más okból. Beköszöntött az október, a teljes evangéliumi üzletemberek nemzetközi szövetségének első évfordulója. A mögöttünk álló 12 hónap során az ország számos pontján beszéltem a szövetségről. Több különböző városból látogattak el a reggelikre férfiak, de annyira egyiküket sem nyűgözték le a látottak, hogy egy újabb csoportot indítsanak a saját városukban. Pedig arra számítottunk, hogy csodálatos dolgoknak leszünk tanúi. Rose volt annyira kedves, hogy ne emlékeztessen az előző őszi magabiztos előrejelzésemre, de láttam rajta, hogy egyre nő benne a kételkedés azzal kapcsolatban, hogy vajon bölcs dolog-e folytatni a szombat reggelizéseket a szövetség tagjaival. Nem teszünk semmi mást, csak reggeliztetjük az embereket, Démosz, mondta. Sokkal nagyobb haszna volt a sátoros összejöveteleknek. Ezreket értünk el minden nyáron. Most pedig, a legjobb esetben is, néhány tucatot csupán. Tudtam, hogy igaza van, de... Lássuk meg, mi történik a következő hónapban, mondtam. Ám ahogy eljött a november, úgy el is ment, a találkozók pedig csak döcögtek. Hogy őszinte legyek, a részvételi arány valójában visszaesett. A december más lesz, biztosítottam Rose-t. A karácsonyi időszakban sokkal nyitottabbak az emberek. Ám ha volt is valamilyen hatása a karácsonynak, akkor annyi, hogy olyan elfoglaltá tett mindenkit, hogy nem jöttek a találkozókra. Jövő szombaton vásárolni kell vinnem a feleségemet, Démosz. Karácsonyi vásárt rendezünk a gyülekezetben. Elviszem a gyerekeket a Mikuláshoz. December 20-ának szombat reggelén 15-en gyűltünk össze a Clifton emeleti termében, 6-tal kevesebben, mint amennyivel 14 hónappal korábban indultunk.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Isten számára egy emberi sors az teljes egészében készen van az örökké valóságban. De nem azért, mert az illetőnek nincsenek szabad döntései, az illető mindent szabad döntéséből csinál az időben. De Isten viszont nem tehet arról, hogy így mondjam, hogy a mindentudó révén, ő az örökké valóságban az egész sorsot látja.
Tehát ez egy előre tudás, nem egy eleve elrendelés.
Hát annyiban van benne Isten részéről akarati döntés, hogy bár előre tudja azt, hogy valaki hova megy, ennek ellenére megteremtette azokat is, akikről előre tudja, hogy el fognak kárhozni. Megtehette volna, hogy ezeket nem teremti meg, de ennyiben megengedőlegesen, hogy így mondjam, az akarata benne van abban, hogy azok a lények is létrejöttek, akik végül elkárhoznak. De ha valaki ezt egyébként alaposan végig gondolja, akkor kiderül, hogy ez meg szükségszerűség, mert hogyha Isten ennek alapján szelektálta volna, és eleve meg se teremti azokat, akik a szabad akaratukat rosszul használják, akkor megint csak az lenne, hogy nem lenne szabad akarat. Márpedig, ha nincs szabad akarat, akkor nincs szeretet. ugyanis szeretni csak szabad akarattal rendelkező lény képes. Mivel Isten a világ mindenséget szeretetből és szeretetre teremtette, és arra, hogy a lények egy része, amelyek személyiséggel rendelkeznek, tudjanak szeretni, ezért ezeket a lényeket szabad akarattal ruházta föl, így ezek a lények dönthetnek az Istenről től való teljes elszakadásukról, és ezt Isten előre látja, hogy ők hogy fognak dönteni, és a megteremtésük előtt is látta, hogy fognak dönteni, és mégse vonta meg a létezést tőlük, mert ha megvonta volna, akkor megint csak nem lenne szabad akarat az univerzumban.
Én hadd egészítsem ki ezt a kérdést két pillanatban Pálnak az életéből. Az egyik az, amikor ugye, közeledik Jeruzsálem felé, ahol fogságba kerül, és megprofétálják neki előre, hogy fogságba fog kerülni. És érdekes, hogy nem csak Pál, hanem az egész közösség, aki jelen van, úgy reagál erre, hogy kérik Pált, hogy ne menjen Jeruzsálembe. Tehát ők is feltételezik, hogy van egy szabad döntési lehetőség ebben a helyzetben. Pál viszont azt választja, hogy ő elmegy Jeruzsálembe, és vállalja a fogságot. Nyilván ez egy lehetőség volt neki a Rómába kerülésre is, de azért másképp is ment volna a dolog. A másik pedig, amit mondta, hogy neki nem volt szabad döntése a megtérésében, ezt most így nem tudom, hogy ez teljesen igaz-e, de az biztos, hogy tehát a rómaiakhoz írt levélben olvashatunk egy megdöbbentő mondatot ezzel kapcsolatban, hogy azt írja, hogy ő, tehát hogy a zsidókért kész lenne átok alá kerülni, hogy ők üdvözülhessenek, magyarul elkárhozni, tehát hogy nem csak meghalni lett volna kész, hanem akár el is kárhozni. Értük, azért nem vállalta ezt be többek között, mert nem látta értelmét, tehát nem tértek volna meg ettől a zsidók. Attól az ő áldozatától, de
mégis... Ez egyfajta mózesi kiállás, nem? Hogy engem törölj ki a te könyvedből, nem?
Így van. Tehát azért én azt gondolom, hogy ez mindenképpen a Pálnak a szabad választási lehetőségét.
A mózesi az meg Krisztusi.
Minden esetre, ha a szabad döntése maradt is Pálnak, az annyi talán elmondható, hogy ott Krisztus nem zörgetett az ajtót, hanem berúgta az ajtót, nem?
Igen, de azt gondolom, hogy azért ott, tehát abban nem volt szabad döntése Pálnak, hogy meg kellett látnia Jézust, és beszélnie kellett vele, és meg kellett hallani a hangját, és ez eléggé próbára tette, mind fizikailag, mind lelkileg. De hogy utána ő erre milyen választ ad, és ad aztán nap, mint nap, évtizedeken keresztül megújítva újra, meg újra a megtérését, az azért az ő szabad akaratának a... Tehát olyan, én szerintem olyan nem létezik, hogy Isten valakit a szabad akaratától megfoszt, még a megtérés esetében se, vagy talán még abban még kevésbé, mint esetleg másban, de szerintem úgy igazán semmiben sem.
Ami konkrét példát erről mond Pál, az egyébként pont Izraellel kapcsolatos részekben szerepel itt a Róma levélben, hogy Isten bizonyos embereket megkeményített, amikor Izraelről beszél, akkor kanyarodik rá a kiválasztás témájára. És Eszter, jól tudom, hogy te többet is foglalkoztál az Izrael elvetése, el nem vetése témakörrel?
Hát abban a tekintetben foglalkoztam vele, hogy 17. századi teológiai műveket volt szerencsém olvasni. Alsted, egy angol protestáns teológusnak a művéről van szó, meg Koméniusnak egy kevésbé ismert művéről, amiben a Róma 11-ből kiindulva érdek nagyon világos teológiai látással arról, hogy Isten, tehát az isteni menetrendről az utolsó időkben, Izrael helyreállításáról, Izrael egybegyűjtetéséről és helyreállításáról, annak ellenére, hogy abban az időben is ennek heves ellenzői voltak ennek a nézetnek, és tehát annyira világos és tiszta fejezetek ezek, amiket ők írtak, hogy ma is olvasható.
Ez egyfajta keresztény cionizmus volt?
Keresztény cionizmus, így van. És egyébként ennek nagyon érdekes következményei voltak, tehát ők nem csak elméleti teológusok voltak, hanem ezek a teológusok, akik ebben hittek, ők azon munkálkodtak, hogy engedjék vissza a zsidókat Angliába, mert ugye Angliának a neve az, hogy Angleterre, franciául, vagyis a Földnek a csücske, és ugye az van megírva Mózes 5. könyvében, hogy Isten a Földnek a legszéléről is egybegyűjt az Izrael. Tehát először el kell jussanak a Földnek a szélére, hogy Isten onnan egybe tudja őket gyűjteni, és elérték, hogy visszaengedjék a zsidókat.
Na most, ahol Pál Izrael megkeményítéséről beszél, ott azért igyekeztem most, megpróbáltam szűz szemmel újraolvasni a Róma levelet, és Ti bele tudtok abba gondolni, hogy Pál feltételezte, hogy mi 2000 évvel később még itt ülünk, és ugyanez a helyzet áll fenn, és erről beszélgetünk, és Izrael még mindig meg van keményítve. Nekem az a benyomásom erről, hogy Pál nyugtatgatja a zsidó olvasóit, nyugodjatok meg, ez egy ideiglenes dolog, vissza fog jönni az Úr, meglátja a kón is, meg a grűn is, és még ők akár megtérhetnek. Lehet, hogy egy nemzedéknek se kell ahhoz eltelnie, hogy erre sor kerüljön. Kíváncsi lennék rá, hogy Pál mit szólt volna, hogyha belelát esetleg az időszalagba, hogy ez 2000 évig fennállt.
Hát én nem tudom, hogy Pál mennyire látott bele az időszalagba, vagy mennyire nem. Nem feltétlen gondolom, hogy a saját nemzedékében biztosan várta a messiás eljövetelét, de adhatott ennek is esélyt természetesen. Tehát a proféták nem mindent tudók. A proféták annyit tudnak, amennyiről kinyilatkoztatást kapnak. És a dolguk az, hogy azt, amiről van kinyilatkoztatásuk, azt elmondják. Az, hogy olyanról beszéljenek, amiről nem kaptak kinyilatkoztatást, az nem feladatuk, sőt kifejezetten nem szabad nekik ezt tenniük. Jézus is, amikor kérdezik, hogy milyen időben állított helyre Izraelt, akkor azt válaszolja, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, időpontokat, hanem vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön rátok. Ebből is az derül ki, hogy amikor a Szent Szellem valakire eljön, most független attól, hogy ez egy ószövetségi proféta, vagy egy új szövetségi apostol, vagy proféta, akkor egy részleges betekintést kap az Isten terveibe, amennyiben ő neki ezt el kell mondania, de annál többet nem. És amennyire én látom, a proféták nagyon jól együtt tudtak élni ezzel a tudatlansággal, és talán nem is vágytak arra, hogy sokkal többet tudjanak meg. Ugye Jézusnak pedig van egy utalása arra, hogy sok minden mondani valója lenne még az apostolokhoz, de jelenleg ezeket nem bírnák elviselni. Én azt gondolom, hogy például, ha akkor Jézus elmondja a Péteréknek, Jánoséknak, hogy hát most nem az lesz szám, hogy Izrael helyre lesz állítva, és belép a messiási megváltásba és minden, hanem most fog csak igazán megkeményedni, és most jön még csak az igazán nagy diaszpóra és a többi. Én elképzelhetően tartom, hogy a Péter, János, Jakab vagy elvesztették volna a hitüket, mint zsidó emberek, ez feldolgozhatatlan lett volna akkor számukra, vagy lelkileg annyira összeomlottak volna, hogy alkalmatlanokká váltak volna a szolgálatra. És ezért Jézus azt mondja, hogy majd ha eljön az igazság szelleme, az majd elvezet titeket minden igazságra, illetve pontosabban, ha jól emlékszem, a görög az inkább úgy mondja, hogy bevezet benneteket a teljes valóságba. Ami egy kicsit annyiban jobb, hogy hát a realitással szembenézni az nem egy könnyű dolog, és ezért a Szentlélek ezt fokozatosan csinálja. Én elképzelhetőnek tartom, hogy a Pált sem vezette be ott akkor abba a teljes valóságba, hogy ez még 2000 éven át fog ő utána tartani, mert lehet, hogy neki is fölmondta volna az idegrendszere a szolgálatot, ha ezt meghallja.
Izraellel kapcsolatban én két kulcskifejezést írtam le magamnak a Róma levélből. Az egyik a féltékenység. Ugye, hogy ez volt a taktika, hogy Isten féltékenyé teszi a zsidókat. A másik pedig ez a mély álmot bocsátott rájuk. Ez, mintha rezonálna a Genezis 3-ra, ugye, ahol Ádám mondja a szöveg, hogy Isten tárdémát, ilyen hipnotikus álmot, vagy esetleg valami mély álmot.
Hibernálás ez.
Ja, a
mai ivritbe úgy tudom, téli álmot és hibernálás, orvosi altatást is jelent. Tehát ilyen teljes érzéketlenséggel járó műtéti altatás.
Mind a két kulcsszóval kapcsolatban hadd kérdezzelek meg titeket, hogy hogy látjátok ezeket működni? Tehát érezhető, hogy egyszerűen letompulnak az érzékeik, akár nyitott, fogékony éberhébereknél is. A másik, hogy a féltékenységet ti láttátok már valaha is működni, hogy egy zsidó azért kezd el Istenhez közeledni, Izrael istenéhez, mert megirigyli azt, amit lát egy nem zsidónál?
Hát bevallom, őszintén szerintem az utóbbinak még inkább előtte vagyunk. Tehát a féltékenységnek a feltámadása az még igazából a mi feladatunk, hogy bizonyos módon, hogy olyan állapotba kerüljünk szellemileg, fizikailag, hogy ez megvalósulhasson. De az előbbi az feltétlenül. Tehát néha tényleg nem érthető, hogy miért hallgatják meg mosolyogva az evangéliumot, és miért maradnak tökéletesen érzéketlenek.
Talán sokan. A 2000 éves egyház korszak még inkább eltávolította ezektől a gondolatoktól a zsidóságot. Ezek szerint az egyház nem töltötte be azt a küldetését. Mondhatjuk, hogy ebből a szempontból eddig az egyház kudarcot vallott, hogy féltékenyé váljanak miatta a zsidók?
Hát ez az egyház is kudarcot vallott, meg Izrael is kudarcot vallott. Most, ahogy állunk, gyakorlatilag az első 2000 év volt a törvény nélküliségéve, a második 2000 év az Izraelnek, a törvénynek az ideje volt, a harmadik 2000 év a Mesiás napjai, és most mindezeknek a végén úgy tűnik nekem, hogy nyilvánvaló, hogy a sátán számára mindig a cél, az abszolút célpont az, akin keresztül Isten az üdvtörténetet előre viszi. Ezért Izraelt tűzte ki először, aztán pedig az egyházat tűzte ki célpontként, és hát mindent elkövet annak érdekében, hogy az evangéliumot, ha nem sikerül megakadályozni a terjedését, akkor legalább ne hiteles formában jusson el az emberekhez, mert mivel a sátán jól tudja, hogy Isten nagyon jogszerű, és addig ne, és kapott világosság alapján ítéli meg a nemzeteket, ezért mindaddig, ameddig az evangélium hiteles formában nem jut el a föld összes nemzeteihez, addig a Messiás nem tud visszajönni, és nem tudja megalapítani az ezer éves birodalmat. Ezért, és tény és való, hogy az egyház az elmúlt 2000 évnek a nagy részében, legalább hát a történelmi kereszténység, az hát nem jól működő struktúrákat és nem hiteles evangéliumot képviselt, ami inkább riasztó volt, nem csak a zsidók, hanem minden ember számára. Ez tett oda, hogy ma a világ a fürdővízzel együtt a gyereket is kijönti, mert annyira elege lett a vallásból, hogy akkor inkább már a hitből se kér, ami hát egy borzasztó nagy kártétel, amiért nem elsősorban a világi emberek a felelősek, hanem a történelmi kereszténység.
Eszter, elvileg te fordítottad a 13. fejezetet, ha emlékeitek nem csalnak, és ott a tekintélyekről van szó. Ez érdekelne, hogy amikor Pál arra buzdít, hogy tiszteljük a tekintélyeket, mert nincsen tekintély, világi tekintély, hanem csak Istentől. Ő a pozícióról beszél, vagy az adott szeméről? Tehát szerinted az XY-t rendelte Isten, vagy mondjuk a miniszterelnöki hivatalt rendelte Isten, meg a rendőrfőnöki pozíciót rendelte Isten. Ráadásul azt írja róluk, hogy mert ők hűségesek, így szerepel a ti fordításotokban. Mi van akkor, ha hűtlenül kezelik a közvagyont, akkor le lehet őket vetni a hatalomból?
Hát jogszerű módon, nyilván. Azt gondolom, hogy elvileg mind a két értelmezés lehetséges, de nyilván hát elsősorban a pozíció az, amit tiszteletben kell tartani, és az, hogy milyen személy kerül a pozícióba, az viszont függ az adott országtól, az ő hát, hogy mit érdemelnek meg, tehát ők befolyásolhatják ezt ilyen módon, úgyhogy
tehát lehet, hogy büntetésből kapunk vezetőket, olyanokat, amiket megérdemeltünk.
Feltétlenül.
Biztos, hogy Magyarországon van valami. Tibor, ha megengedsz még egy gyors teológiai kérdést. Ugye sokak számára biztos, akik először olvassák a Róma levelet, kérdés, hogy a 7. fejezetben, amikor ott vergődik Pál, hogy ó, én nyomorult ember, meg akarom tartani a törvényt, de nem tudom. Ott magáról beszél, a korábbi önmagáról beszél, általában Izraelről beszél, vagy általában egy törvénynek megfelelni akaró emberről beszél. Te az előszavadban inkább arra helyezed a hangsúlyt, hogy a diaszpórában nem lehet megtartani a törvényt, de nekem úgy tűnik, hogy általában emberként nem lehet megtartani a törvényt. Ő is azt mondja, hogy látok egy belső törvényt a saját tagjaimban. Tehát egyrészt az érdekel, itt kiről beszél, a másik, hogy miért van az, hogy a törvényadáskor kiderült, hogy ezt nem lehet megtartani. Ugye lejön Mózes a hegyről, és már ott rajcsúroznak az izraeliták. Miért kellett arra Istennek 2000 éven keresztül várnia, és ölbetett kézzel néznie, hogy jó szendékú emberek vergődnek, és próbálják a tökéletest megtartani. Ugye az egyik alcímed az, hogy kötelező a tökéletesség, vagy a tökéletesség
kötelező. Ami lehetetlen.
Ami lehetetlen, így van. Tehát erre a kettő dologra, ha tudnál gyorsan reflektálni, mert gyakorlatilag kicsúsztunk a műsoridőből.
Akkor pillanat, az első az...
Kiről szól a hetedik fejezet?
Ja igen, mert hogy ott jelen időben mondja Pál.
Igen, igen. Én ott beleéli magát.
Én ott abban látom a kulcsot, hogy a mondatban, a görögben az szerepel, hogy autos ego. Uh-huh. Vagyis ezt tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy én önmagamban nem tudom megtartani a törvényt. Tehát, hogy a magam ereje által, mert indokolatlan megkettőzni az önmagára mutató szavakat, tehát elég lenne önmagában az ego, az, hogy ez így meg van duplázva, az szerintem ott azt jelenti, hogy én önmagamban véve nem tudom megtartani a törvényt. De hát ugye utána a 9. fejezet az úgy folytatódik, hogy de Jézus Krisztus által már fősz, tehát ami a törvénynek lehetetlen volt, az a Jézus Krisztus élete által lehetséges járt. Most az, hogy a törvényt senki nem tudja 100%-osan hibátlanul betölteni, Jézus Krisztus kivételével legalábbis ez soha senkinek nem sikerült még, és valószínű nem is fog nagyon, legalábbis itt ebben az emberi testben. Ez nem kiszúrás Isten részéről, hanem itt egyszerűen arról van szó, hogy neki van egy természete, egy szent természete, amelyet ő kifejezett, a törvény az Isten önkinyilatkoztatása tulajdonképpen, hogy neki mi a véleménye a dolgokról. Az ember eredendő bűnösségét pontosan az bizonyítja, hogy ehhez nem tud fölzárkózni, és ezért végül az ember egyszerűen kénytelen elismerni, hogy nem tud fölzárkózni az Isten szentségének a színvonalára, ezért van szüksége kegyelemre. És na most azért nem kiszúrás válaszolva a kérdésedre, ugyanis ha emlékszel, az aranybórjú ügy után Isten azt mondja a Mózesnek, hogy jobb, ha a jelenlétem nem marad veletek, mert akkor én meg foglak titeket emészteni. Tehát itt Isten felhívja a figyelmet, hogy amennyiben ő továbbra is a nép között marad, az élet veszélyes lesz rájuk nézve, a szentsége miatt. És ha emlékszel rá, a nép választja, és Mózes könyörgi ki, hogy Isten akkor is személyesen maradjon közöttük, és ne csak angyalt küldjön, amivel meg lehetett volna úszni esetleg a 40 éves pusztai vándorlást, meg egy csomó mindent. Úgyhogy ezt Izrael magának kérte, Isten felajánlotta azt, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha távolságot tartanának. És ezért az egész dilemma, ami abból fakad, hogy az ember nem tudja a törvényt megtartani, hogy jól lehet, az el van várva, az tulajdonképpen abból fakad, hogy az ember együtt akar élni Istennel. És ugye a nagy dilemma az, amit Mózes mond, hogy ha a te orcád nem jön velünk, akkor ki se vigyél minket innen, hogy úgy nincs értelme az életnek, ha Isten nincs benne. Főleg, ha már valaki megismerte Istent. Viszont, ha meg benne van, akkor viszont életveszélyes. Tehát ez az igazi dilemma, és a zsidóság maga választotta azt, hogy inkább legyen életveszélyes, de legyen köztünk Isten. És utána a zsidóság egész történelme mutatja, hogy a szenttel szoros közelségben élni, az nem veszélytelen.
Köszönöm szépen, legyen is ez a végszónk. Köszönöm a figyelmet a kedves hallgatóknak, és köszönet Eszter és Tibor, hogy elfogadtátok a meghívást.
Mi is nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.